Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni hatodik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 14. fejezetben, a 13. verstől a 19-ig a következőképpen. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok! Ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! A tegnapi konfirmációi vizsgán konfirmandusaink számot adtak arról, hogy Isten szava teremtő hatalom. Ő szólt és lett. A szó teremtő hatalom. Szavakkal a másikat a mennyekbe lehet röpíteni, és a pokolba lehet lerántani. Azt írja Pál, többé ne ítélkezzünk egymás felett. Úgy látszik, nem sokat változott az ember az elmúlt 2000 esztendő alatt, ugyanolyan könnyelműen ítélkeztek annak idején, mint manapság. Legyünk őszinték. A sok-sok negatív tapasztalat, ami ér minket a hétköznapokban, bizony minket is befolyásol, sőt olykor még előítéletet is szül bennünk. Így aztán nem mondhatja senki, hogy ez az ige nem neki szól. Ne ítélkezzünk egymás felett. Azt mondják, az első 5-8 másodpercben kiderül, hogy a beszélgető társunk az számunkra szimpatikus, vagy sem. És olyan nehéz ezen változtatni. A szó hatalom. Szavakkal el lehet röpíteni a másik embert a mennyországba, és le lehet rángatni a pokolba. Jól tudják ezt azok, akik arra építik a hatalmukat, hogy a szó az veszítse el a jelentés tartalmát. Legyen viszonylagos. Valljuk meg őszintén, sikerül is nekik. Aki azonban az Isten szavára épít, és a biblikus értékeket teszi meg élete vezérfonalául, az az ember tudja, hogy mit jelent a szó. Hit, szeretet, reménység. Pál azért írja a rómaiaknak, hogy ne okozzanak megütközést, mert megütközést okoztak. És ez nem az első keresztény gyülekezetek gyermekbetegsége volt. Ez itt van most is, ebben a mai világban is. A gyülekezetekben is ott van. Botránkozást okozunk egymásnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy úgy élünk, ahogyan a keresztények nem szoktak élni. Abban az értelemben, ahogy a kis-ázsiai Antiókiában először mondták ezekre az emberekre, hogy krisztiánoi, azaz Krisztus követők. Ne okozzunk hát megütközést, mert vannak hitben gyengék, akik könnyen elbotlanak. Ne okozzunk megütközést, mert ha valakit ezzel a botránkozással eltántorítunk az Istentől, akkor az a mi nagy bűnünk. A szó hatalom. A szó erő. Tudjuk ezt, ezért mondjuk gyermekeinknek, nem szabad. Ezért mondjuk nekik a kezdetektől fogva, ezt vagy azt ne tedd. Vagy ezt vagy azt tedd. Befolyásoljuk őket szavainkkal. Milyen nagy nyomorúság, amikor a gyermek nem érti meg a szüleit. Milyen nagy nyomorúság, amikor a szülő nem érti meg, hogy a gyermekeknek mi a fontos. Nagy nyomorúság az, egyszer így fogalmazott egyik lelkésztársam, egy nagyon gazdag faluban, ahol szokás volt mindig igen komoly konfirmációi ajándékokat venni, azt mondta, tudod, olyan nyomorúságos ez. Látom, ahogy ezek a fiúcskák és leánykák jönnek a boxernyi nagyságú pecsétgyűrűkkel a konfirmációra, vizsgára, és aztán néhány évvel később meg ott látom őket részegen heverni az utcán. Mert hogy ez a falu nem csak gazdag volt, ez a falu, ez egy nagyon íres, bortermelő vidéken fekszik. Miért mondom ezt? Azért, mert megszédül az ember nagyon hamar, és azt állítja be értéknek, ami nem érték. Márpedig a szülőknek különös feladata az, hogy a gyermekeiknek megtanítsák, mi az érték, és mi a bóvli, és a vacak. Ha nincs következetes értékrend, akkor nincs erős alap. Nem lehet 15 percben elmondani azt, édes fiam, édes lányom, tudod, így kell emberként élni ebben a világban. Nem lehet bepótolni a templomba nem járást, amikor az ember különösképpen is érzi szükségét, hogy Isten közelében legyen. Az idő az bizony az ilyen emberek számára csak múlik, de nem telik. Márpedig a bölcsember tudja, hogy az időnek telnie kell. Telnie, azaz a teljesség felé kell, hogy vigyen. Ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Miben részesültünk? Mi keresztények, mi Krisztus követők, az élet normalitásában részesültünk. Tessék csak belegondolni, hogy annak idején római katonák, akiket az ölésre treníroztak, meglehetősen kemény módszerekkel, ezek a római katonák a pajzsukra fölrajzolták a keresztet. In hoc signo. Ebben a jelben győzni fogsz. Azért, mert olyan szép lelkek voltak? Nem. Ezek ölésre trenírozott, kemény férfi emberek voltak. Csak nagyon elegük volt már Rómából, a feslet életmódból. Nagyon elegük volt a korrupcióból, abból, hogy nincs határozott útmutatása az életnek. És azt mondták, ezek a kemény férfiak, ezért váltak keresztényé, én is olyan normális életet szeretnék élni, mint ezek a keresztények. Ezek nem lopják meg egymást. Ezek nem cserélgetik egymás között a feleségeiket. Ezek a szegényeket támogatják. és olvashatjuk a nem keresztény írásokban ezeket a feljegyzéseket. Az élet normalitása. Az az igazi Krisztus követés. Az élet normalitására nevelni gyermekeinket azonban nem lehet fél óra alatt. Egy nap alatt sem. Ahhoz évek kellenek, hosszú évek. 20-25 évig kell a szülőknek odaélni. Odaélni az életüket gyermekeik elé. Ellenkező esetben valami nagyon furcsa dolog történik. Esetleg botránkoztatunk, és olyan életet élünk, amely nem keresztény élet. Luther Márton, amikor a parasztháború kitört, akkor azt mondta uraknak és parasztoknak egyaránt, tudjátok, öljétek egymást halomra, csak ne nevezzétek magatokat keresztényeknek. A leginkább visszatetsző, amikor egy ember kereszténynek nevezi magát, és olyat tesz, mint amit egy keresztény ember nem tehet. Azt írja Pál ezeknek a rómaiaknak, és tudjuk, hogy Róma mindent nyújtani tudott. Nem csak a feslettség területén, a bűnben. Róma egy világváros volt a művészetekben, a filozófiában, tanításokban ott járt. Nos, ennek a Rómának írja Pál, Isten országa nem evés és ivás. Nem az a baj, hogy eszik az ember, meg iszik, akár alkoholt is. Az a baj, ha csak evés és csak ivás az élet. Olyan szépen prédikálta egyszer egyik kedves katolikus kollégám. Azt mondta, nem az a baj, hogy nagyobb házat akar magának. Nem az a baj, hogy nagyobb autót akar magának. A baj az, hogy mindenáron akarja a nagy autót, mindenáron akarja a nagy házat, és ezért áttapos családon, gyermekken, mindenkin. Ha az a cél csak úgy érhető el, hogy etikátlan eszközöket vetek be, azaz ördögi eszközöket, akkor ördögivé válik maga a cél is. Isten országa nem evés és ivás, valami egészen más. Totaliter, aliter, ahogy mondják a középkori teológusok. Az Isten országa, ezt írja Pál, igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Ez a Szentlélekben való öröm pedig nem más, mint a derű. Azt mondják, hogy a derű, a keresztény derű, ami nem durva, bántó tréfa, hanem derű, az nem más, mint a mennyország előszobája. Aki igazságban, békességben és örömben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt. Sőt, megbízható az emberek előtt is. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek békességet és egymás építését szolgálják. Annak idején, amikor pontosan 20 évvel ezelőtt ide kerültem lelkészként, korábban teológusként szolgáltam itt, akkor az egyház megyében sok fiatal pap volt, lelkész kolléga, és bizony megtörtént az, hogy igen komoly, heves teológiai viták alakultak ki. Volt egy nagyon kedves, idősebb kolléga, aki azt mondta, gyerekek, csak azt, ami épít, megmarad bennem. Csak azt, ami épít. Bírálni előítéletesen lehet, de ha nem tudok jobbat, akkor mit ér a bírálat? Ha viszont az én bírálatom olyan, hogy jobbító szándékú, etikus célokat fölmutató, és eszközökben is olyat mutat, amely megfelel az egyetemes, örök, isteni értékeknek, akkor mondhatom azokat a bírálatokat. Először, ahogy az ige mondja, négy szem közt. Aztán védj magad mellé néhány embert, és kis csoportban. Aztán, ha úgysem működik a dolog, akkor a gyülekezet előtt is. Mert az Isten országa csak így épül, ha a közösségben egymást hordozzuk. A közösség alapja mindig a család. Ezért nagyon fontos, hogy értékes legyen a gyermek. Az a társadalom, ahol teher az öreg ember. Az a társadalom, ahol a jólétet elcserélik a gyermekkel, és azt mondják, hogy inkább a jólét, mint sem a család, az a társadalom beteg. No hát ezért van szükség világosságra és sóra. Ezért mondom, nem csak a gyülekezet minden egyes tagjának, hanem nektek is, konfirmációra készült testvéreim, hogy legyetek a föld sója. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egyházadra bíztad az evangélium drága kincsét, hogy megtérést és bűnbocsánatot hirdessen a te nevedben. Maradj velünk minden napon ígéreted szerint, és taníts minket bűnbocsánatodból élni, hogy az evangélium tanúiként készek legyünk szolgálni minden embernek személyválogatás nélküli szeretettel. Amen.